Kedves hallgatóink, a következőkben a Mária Rádió szaváriában dr. Székely János és Hápezenhofer Brigitta húsvéti riportja következik.
A nagybőjt időszakát éljük az interjú készítésének időpontjában. Püspök atya hogyan segíti, miben segíti a nagybőjt a keresztény embert abban, hogy megértse húsvét szent titkát?
Olvastam egy érdekes esetet második világháború vége felé amerikai repülők közül egyet. Kilőttek, hála Istennek ki tudtak ugrani a rajtautazó katonák előtte, és 22 napon át voltak az óceánon. Kis mellényeik és egyebeik tartották őket fönn. És utólag azt mondták, hogy eleinte rettenetes káromkodások, átkozódások, sok minden viták egymás között, ilyesmivel teltek a szörnyen nehéz napjaik. És egy hét múlva lassanként mindenki elcsendesedett. És nézték a gyönyörű csillagos eget, fölkelő napot. Igen gyakran összekapaszkodtak, mind mondták a mi atyánkot, néha órákon át. A nagybőjt ehhez hasonló élmény. Rengeteg dolog árad a mai emberekre, rengeteg szó, rengeteg információ. Szinte belebetegszünk ebbe az óriási hajtásba. Láttam egy érdekes karikatúrát, ami szerint valaki állt a mikrofonnál, ömlöttek a betűk az emberből, és a tömeg, aki előtte állt, esernyőkkel védte magát a betű áradat ellen. Nagyon-nagyon jót tesz néha elcsendesedni, elgondolkodni azon, hogy miért is élek. Az életem sebeit egy kicsit fölhozni a felszínre Isten elé, aki tudja ezeket gyógyítani, meg tud tisztítani. A nagybőjt eredete Jézusnak a 40 napos pusztai tartózkodása, de nagyon gyakran látjuk más szent embereknél, Mózesnél, Illésnél, szenteknél, hogy akivel az Isten valamit kezdeni akar, azt egy kicsit külön viszi. A mi életünkben is, ha nagy dolgok alakulnak, az igen gyakran a mélyben történik. Egy házasságban is, amikor valaki eldönti, hogy mégis megbocsát, belátja, hogy valami talán rajtam is múlik, én is változtathatnék. Ezek általában a lélek legmélyén zajlanak. Tehát nagyon üdvös, azt gondolom, leállni, elgondolkodni, elcsendesedni, hagyni időt arra, hogy beírjen minket a lelkünk, kicsit föltekintsünk az Isten gyönyörű tiszta világára, és próbáljunk azzal harmóniába kerülni.
Miben kell változnia a keresztény embernek a nagybőjtben, hogy valódi megtérés legyen az élete?
Teréz anyát kérdezte egyszer egy riporter, hogy nem zavarja, hogy annyi rossz dolog van az egyházban, a világban. Ő mind változtatna leginkább, látja a gazdagoknak az elképesztő önzését, közömbösségét. Mit változtatna meg először? És Teréz anya elgondolkodott, ránézett a riporterre, aztán azt mondja, hogy minek kéne megváltoznia magának és nekem. Az igazi változások bennünk kezdődnek. Ami igazából a kezünkben van, például egy házas embernek abban, hogy a családja szebb és boldogabb legyen, az nem annyira az, hogy kritizálgassa a házastársát, vagy a gyerekeit, vagy a szüleit, hanem azt megtegye, ami valóban ő rajta áll. Javasolnám például nagybőjti jó elhatározásnak, mondjuk egy feleségnek az, hogy kicsit kevesebbet kritizáljon, utasítgassa a férjét, inkább néha dicsérje, legyen kedves. Jelezze azt, aminek örül és ami fáj, de tartson ebben mértéket. Egy férjnek nagyon javasolnám azt, hogy udvaroljon újra, szálljon időt a társára, legyenek ötletei a kapcsolatukra, fényt vigyen bele, energiát. Javasolnám a gyerekeknek, hogy gondolkodjanak el azon, hogy vajon a szüleim érzik-e azt, hogy szeretem őket, hogy hálás vagyok nekik, szánok rájuk időt. Néha kérdezgetem őket arról, hogy hogyan ismerkedtek meg, miért szeretik egymást, egyáltalán mi az életük öröme, fájdalma. Segítek-e nekik, segítek-e egyáltalán valakinek a világban, egy idős embernek, egy betegnek. Nagybőti ilyenekre is való, nem csak erre a kicsit túl egyszerű, leszűkített dologra kellene koncentrálni, hogy pénteken nem eszek húst, ez egy belső megtisztulás, megújulás. És nyilván az egyik legfőbb és legörömteli pillanata, amikor a bűneinket tesszük le, legbelül újulunk meg és születünk újjá.
Keresztény hitünk alapja a húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. Mit üzen Isten az emberiségnek a feltámadás által?
Azt gondolom, hogy sajnos a mai ember nagyon keveset fog fel a húsvétból, mert el sem hiszi. Tehát ezt egy ilyen szép dajka mesének, vagy jámbor legendának tartja, és ezért a húsvét egy ilyen semmit mondó, furcsa, távoli ünnepé vált. Vagyis ahhoz, hogy üzenjen valamit, ahhoz kellene benne hinni, mert meg kellene sejteni ennek a realitását. Exupéry írja, hogy arabok próbálták a szavannák szélén élő gazellákat háziasítani. És mindenfajta módszert megpróbáltak, karámokat építettek, vagy már bent született kicsi gazellákat próbáltak erre rászoktatni, hogy zárt helyen éljenek. De újra és újra mindig az történt, hogy amikor a pusztai szelek föltámadtak, az állatokon, mint egy ilyen különleges erő futott volna végig, szinte megborzongtak, és elkezdtek száguldani. És nem látták a karámokat, belerohantak, és igen gyakran halálra zúzták magukat. És lassanként rájöttek az arabok, hogy a gazellák arra teremtettek, hogy végtelen pusztákon száguljanak, nem lehet őket karámba zárni. Az ember is egy kicsit ilyen. Van bennünk egy végtelen sejtés, illetőleg vágy. Az ember, ha őszinte önmagához, akkor szerettei szenvedésébe, halálába nem tud egyszerűen beletörődni. Nem érezzük teljesen természetesnek. A lelkünk mélyén lázadunk ellene. Az ember valamit sejt, valamit tud a teljességből. Ezt a világot azért érezzük végesnek, mert valamit érzünk és tudunk a teljességről. Ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Vagyis amiről a húsvét szól, azt gondolom, hogy minden embernek a legalapvetőbb tapasztalata. A sejtés arról, hogy az élet valami hatalmasabb, mint ez a véges földi múlandó létezés. Az emberiség erről szerzett egy végérvényes bizonyosságot Krisztus életében, halálában, föltámadásában. Az apostolok, Jézus tanítványai egyáltalán nem várták a föltámadást. Mentek mindenki a maga dolga után, el akarták őt felejteni. Úgy érezték, hogy csalódtak, hogy minden reményük összeomlott. És néhány hét múlva azt látjuk, hogy ugyan ők ott vannak Jeruzsálemben, végtelenül boldogan, egy idő múlva semmitől nem félnek, az egész életük erről fog szólni, hogy boldogan hirdetik, hogy Krisztus föltámadt, ő él, mi találkoztunk vele, ő Úr és Messiás, vagyis megtapasztalják a föltámadottat. Ez az, ami gyökeresen átalakítja az életüket. A föltámadás tehát ezt hirdeti mindenek előtt, ha nagyon banálisan akarom megfogalmazni, hogy van Isten, van valami ezen a véges, múlandó világon túl. Ő alkotta ezt a gyönyörű világ mindenséget, és neki fontosak vagyunk. Közel jött hozzánk, át akarta ölelni a világot, ahogy mondja a Biblia, az élet megjelent. Istennek a végtelen, elpusztíthatatlan élete jelent meg Jézusban, amit a halál nem tud legyőzni. És ez jelzi azt is, hogy az emberi szívet be tudja tölteni az Isten végtelensége. Semmi más nem tudja az embert egészen betölteni, csak ő. A húsvét ezt hirdeti, hogy ő alkotott minket, ő neki fontos vagyok, ő álmodott meg engem, akarta, hogy legyek, és eljött, vagy eljön azért, hogy az életemet betöltse, haza vár engem. Az életemnek lesz beteljesedése.
A húsvéti szentmise az egyházi ünnepek legszebb szertartása. Püspök atya mit emelne ki a vigíliai szentmise részei közül, amire különösen is érdemes odafigyelni, és a tanítást vagy a szimbolikus üzenetet megérteni, átélni?
Valóban a legfontosabb három napja az egyházi évnek, ez a szent három nap, a nagycsütörtök estével kezdődő húsvéti ünnep. Nagyszombat éjszakája, illetve a húsvét vigíliája, a régi időkben egy átvirasztott éjszaka. Volt a keresztények együtt voltak, és ilyenkor a felnőtten megtérő keresztények részesültek a keresztség szentségében. Egész éjszaka olvasták az olvasmányokat, emiatt is van itt két hosszú olvasmány, mert ez kicsit emlékeztet erre, hogy a félbibliát ilyenkor elolvasták, azért is, hogy múljon az éjszaka, múljon az idő. Gyönyörű a húsvéti vigília elején a tűzszentelés, a húsvéti gyertya behozása a sötét templomba, a húsvéti örömének. Jelzi azt, hogy Isten fénye, élete győz a halál fölött. Egyáltalán gyönyörű a rengeteg kicsi gyertyával teli templom, ahogy a sok-sok ember ott van, meghitt csöndes hangulatban odafigyel az Úristenre, átélni, hogy az én életemet is beragyogja az ő fénye. Ezután jön a hét olvasmány, amit említettem, és ezt követi a keresztség liturgiája, a víznek a megáldása, megszentelése, és szerencsés esetben felnőtt keresztelések is történnek. Ilyenkor, hála Istennek, lesz idén a Szombathelyi Székesegyházban is keresztség is, első áldozás is, bérmálás is, sok felnőtt testvér, aki most találta meg a hitet a maga teljességében, nagyon nagy örömmel, megrendültséggel készülnek erre az ünnepre. Ez is egy szépsége a húsvétnak, átélni azt, hogy Isten ma is embereket megszólít. Ez nem egy régi történet, hanem ma is nagyon sokakat gyógyít, az életüket beteljesíti, újjáteremti.
Mi az ön személyes üzenete húsvét alkalmából?
Húsvétkor az Isten titka tárul föl az embernek, az Isten szíve, az a titok, ami a világot alkotta. Húsvét azt üzeni, hogy a világ szeretetből lett, az Isten végtelen jóságából, a nap, a hold, a csillagok, a nevető gyermekarcok mögött egy végtelen szépség és jóság rejtőzik. Az első üzenet talán az, hogy fogadjuk be ezt a titkot, értsük meg, engedjük be az életünkbe. Az emberi életnek azt gondolom az egyik legfontosabb feladata az, hogy megértsem, hogy honnan vagyok, és ha rácsodálkozom arra, hogy ez egy milyen óriási éltető forrás, akkor nyissam meg a szívemet, engedjem be. Ez jelenti azt is, hogy merjem a bűneimet is Isten elé tárni. Engedjem, hogy megtisztítson. Ez is egy örömteli része a húsvétnak, a megújulás, a megbocsátás. Második János Pál pápa mondta, hogy az Európát betöltő rezignáció vagy reménytelenség egyik legfőbb oka a képtelenség a bűnök beismerésére és a bocsánat kérésre. Ha az ember tudja azt, hogy létezik irgalom, van jóság, akkor tudja a negatívumait is elismerni, mert tudja, hogy van rájuk gyógyulás, van kiút belőlük. Ha az ember ezt a titkot beengedte az életébe, akkor tudja tovább sugározni is könnyen. Ez talán a második alapüzenetem, hogy engedjük, hogy átáradjon rajtunk az Isten jósága. Isten életet ad nekünk is, ahogy Krisztus föltámasztja. Volt egy lelki gyakorlat, ahol egy férfi a lelki gyakorlat elején, bár nagyon gazdag volt és külsőleg sikeres ember, teljesen reménytelen benyomást keltett, görnyetten állt, nagyon szürke, rossz benyomást tett az arca. Fantasztikus nyitottsággal élte végig a lelki gyakorlatot, vagy 20 év után gyont, és a végére teljesen megváltozott a testtartása. Kihúzta magát, sugárzott az arca, meg volt rendülve. Fizikailag is látszott, hogy árad benne a szeretet, az élet, a remény. Láttam ilyen házassági megújulást is, ahol egy nagyon nehéz helyzetből talpra álltak, és az volt az érzésem, hogy láttam ezután a feleséget, hogy mintha 10 évet fiatalodott volna. Nőies lett az arca, derűs, szép, árat menne az irgalom, az élet. Átéltem olyat, hogy egy falu, ahogyan ez rendszerváltozás utáni években történt, nyílt meg nagyon nagy erővel a hit irányába. 100 fős cserkészcsapat született, 50 minisztráns, tehát nagyon szép dolgok indultak, de nem volt a faluban szinte egyetlen nagy család sem. Ez szégyennek, vagy hát olyan idegennek érezték maguktól a legvallásosabb családok is. És eltett körülbelül egy év, és egyszer csak egy 3 gyerekes anyuka, akinek már vagy 9 éves volt a legkisebb, kicsit félve, jött az atyához, és mondta, hogy hát jön egy negyedik. Aztán eltett egy néhány hónap, jött egy másik anyuka is, ott is 4. gyermek jött. Azt lehetett érezni, hogy egy faluban elhárad, szétárad az Isten élete, ereje, jósága. A húsvét ezt adja, Isten élete árad be az egyén életébe, a társadalmunkba. Európának leginkább erre lenne szüksége. A kultúránk attól haldoklik elsősorban, hogy az élet forrásától szakadtunk el. A teremtőtől, a törvényeitől és a gyönyörű harmóniától, amit alkotott, de leginkább ettől az éltető forrástól, kincstől. A legfőbb oka annak, hogy kevés a házasság, kevés a gyermek. Sok az olyan ember, aki alig tud valaminek örülni, alig tud valamiért lelkesedni. A legfőbb oka pontosan ez, hogy belülről üres. Nagyon sok embernek sajnos a lelke, az élete, az értelme. Ezt kellene valahogy újra élettel megtölteni. A húsvét erre ad lehetőséget. Aki megnyitja a lelkét, a szívét, a családját, oda Isten élete beárad.
A feltámadás azoknak is üzenet, akik nem hisznek. Hogyan tudja ezt az üzenetet az egyház az ő számukra is átadni?
Goethe Faustjának van egy érdekes jelenete. Faust teljesen elkeseredik az élete egy pontján, ahogy nagyon sok gonoszságot megtesz, illetőleg lát, és ki akarja üríteni a méregpoharat. De abban a pillanatban megszólal a húsvét hajnali harangszó. És hirtelen azt érzi, hogy bár ő ebben nem tud egészen hinni, hogy ez a régi csodálatos örömhír, hogy valaki legyőzte a halált, ez igaz lenne, de ennek a hatalmas eseménynek a puszta emléke is, hogy ez valaha megtörténhetett, vagy az emberek szívében ez a vágy megszületett, akkora hatással volt rá, hogy letette a méregpoharat, és elhatározta, hogy mégiscsak valahogyan az élete értelmét, reményét megkeresi. Azt gondolom, hogy egy nem hívő ember is, ha egy kicsikét gondol arra az örömhírre, amiről húsvét szól, hogy a világ nem magától van. Van ennek valami oka, a világ mögött végtelen bölcsesség, szépség rejtőzik. Az életünknek van célja, van beteljesedése. Szeretetből lett a világ, s arra születtünk, hogy szeressünk. Ha valaki ezt hallja, azt gondolom, azt fogja érezni, hogy valami ilyesmire vágyok. A lelkem mélyén ez van, tehát meg fog rádobbanni a szíve. Én azt kívánom a nem hívő hallgatóknak, hogy hallgassanak a szívükre. Merjenek hinni abban, hogy amire ő titokzatosan a mélyben vágyik, ez valóban talán igaz lehet. legalább engedje meg ezt a gondolatkísérletet, hogy hát, ha igaz, engedje be a szívébe ezt a különleges fényt. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki valami miatt úgy gondolja, hogy nem hívő, de a magánéletében néha döbbenetesen önzetlen. Mondjuk a házasságában sokszor saját érdekeiről, kényelméről, akaratáról nagyon nagy lelkűen lemond a társáért, a gyerekeiért. És igazából azt látja az ember, hogy ez a valaki tulajdonképpen hisz valamiben, ami nála nagyobb, amiért ő önmagát akár föl is áldozza. Vagyis ha nem is tudja így nevezni, hogy Isten, de a lelke mélyén nem önmagáért él, hanem valamit, ami önmagánál nagyobb, azt szolgál, és ha kell, azért az életét oda is adja. Vagyis azt gondolom, hogy van nagyon sok jó szándékú nem hívő ember, aki tulajdonképp a lelke mélyén, mintha ezt a titkot ismerné, húsvét nekik azt gondolom egy szép alkalom arra, hogy ehhez a titokhoz egy lépéssel közelebb lépjenek.
Május 1-én a Vattyák Boldoggá Szombathelyen Brenner Jánost. Miért fontos az ő személye egyházmegyénk és az egyházunk számára?
Nagyon sokat fejemben vannak nagyon fontos emberek, emlékek. Például rendkívül erősen nagyapám, szüleimnek akár a megismerkedése, az, ahogy ők kézenfogva mentek a templomba minden reggel, hatalmas erőt ad. Vagy egyik másik paptestvérnek az élete, aki elmeséli, hogy nem tudom, általában 4:30 kell, és imával kezdi a napját. Ez is nagyon gyakran beugrik, és fantasztikus erőt ad. Minden boldog és szent az egyházunkban egy kicsit hasonló. Tehát fölragyog egy szép emberi élet, egy Istennek adott élet, és erőt ad. Példát mutat az, hogy lehet így élni. Brenner Jánosnak a fényképein az érződik, hogy derűs, tiszta, egyenes a tekintete. Egy jókedvű, lendületes fiatal ember. Talán azt is üzen az ő élete, hogy Istennek élni, illetőleg szeretetben élni, az boldoggá tesz. Boldog Brenner János, így fogjuk őt hívni. Ez ezt is jelenti, hogy Istenben élni boldogság.
Mi az a néhány fontosabb szempont az ő életéből, magatartás formájából, amit szívesen ajánlana az emberek figyelmébe?
Nagyon szép Brenner Jánosnak a családja. Mind a három fiú pap lett, és ez egyáltalán nem véletlen, hogy így alakult. Az édesapa rendkívül mélyen őszintén vallásos volt, minden nap ment misére, minden nap rózsafűzért imádkozott, vallásos könyvei voltak, ebből felolvasott a fiainak. Édesanya egy csupa szív, valaki volt, egy sugárzó, kedves édesanya, szegényeknek néha titokban segített. Legtöbbször a család együtt ment gyónni, mindaz öten együtt élték át ezt a csodát. Talán azt is üzeni Brenner János élete, hogy ha szeretnénk, hogy legyenek ilyen fiataljaink, akiknek csillog a szeme, derűs a tekintete, akkor kellenének ilyen családok, ahol mondjuk az édesapa odafigyel a gyerekei szellemi fejlődésére is, igazi tekintély a családnak a papja, olyan tekintély, ami a gyerekeknek vonzó, szimpatikus, ahol az édesanyja kedves, sugárzó, ahol tudnak együtt akár a bűnbánat szentségében megújulni, adni a szegénynek. Nem tudom, hogy vannak-e még ilyen családok, nagyon nagy szükség lenne rájuk. Üzeni Brenner János élete azt is, hogy egészen fiatalon nagyon mély gondolatokkal volt tele. Most kezdem én is jobban olvasni az ő lelki naplóját, prédikációit, és meglepő, szinte döbbenetes, hogy 10 éves, 20 éves fiatalember teljesen világosan látja például azt, hogy az élete nagy célja az, hogy odaadja. Egy helyen azt írja, hogy Isten tűz, és én lángolni akarok. A neve is ezt jelenti, hogy Brenner, vagyis lángoló. Tehát teljes egészében erre vágyott, hogy szeressen, hogy adjon az életét, odaadja. Rengeteget ír a szenvedésről, ez is egy meglepő dolog. Sokszor írja azt, hogy akármilyen sorsot ad neki az Isten. Ha könnyebbet ad, nehezebbet, komolyabb feladatokat, vagy nagyon egyszerűeket, egészséget, betegséget, azt mondja, hogy mindet nagy örömmel elfogadja. Egy helyen azt írja, hogy ha ostorral is üt az Isten keze, én ezt a kezet meg fogom csókolni. Tehát fantasztikusan nyitott erre is, hogy bármi jön, ő azt örömmel nyitott szívvel fogadja. Ugyanígy fogadja majd a vértanúságot. Nagyon nagy bátorsággal. Tehát sejti azt, hogy mi vár rá, nem menekül. Utolsó pillanatig az eukarisztiát védi. A kezén ezért volt ez a rengeteg seb, mert végső erőfeszítésével is Krisztus testét védte, szorította.
Hol tartanak az előkészületek? Hányan jelezték eddig regisztrációval azt, hogy részt vesznek majd a boldoggá avatási ünnepségen? Milyen szervezési feladatok hárulnak az egyházmegyére, amelyeket még feltétlenül a boldoggá avatás előtt meg kell tenni?
Elindultak, hála Istennek, a jelentkezések. 5000 fölött vagyunk most már jóval. A térre úgy kényelmesen 8-9 ezeren férünk el, de valószínűleg még többen, ha kicsikét zsúfoljuk, vagy még pótkis helyeket találunk. A Székesegyház előtti kis tér is tele lesz, de nyilvánvalóan egészen a megyeházáig, a Szili utcában is, és mindenfelé fognak állni zarándokok. Nagyon sokfajta feladat van ezzel kapcsolatban, egyáltalán a térnek a kialakítása és virágágyásoknak, meg a szökőkutaknak a befedése, annak a tetejére is kicsi fa emelvényen székeket fogunk elhelyezni. Kivetítők elhelyezése. Brenner János erekéjének a kiemelése már megtörtént, a csontoknak az átvizsgálása, ez is egy drámai délelőttünk volt, ugyanis főleg a koponyán rengeteg nyoma látszik az ütéseknek, tehát nagyon sok kicsi repedés, törés, ahol a brutális rugások, ütéseknek a nyomai, sőt vérömlenyeknek is a kicsi nyomai megmaradtak. Egy szép fémkoporsóba fog kerülni a megmaradt csontoknak ez a gyűjteménye, és föltesszük a Szent Quirin oltára, Szent Mártonnal szembe, egy kicsit az a szimmetrikusan lesz elhelyezve a Székesegyházba. Ki kell alakítani az ünnepnek a liturgikus szövegeit is, ezt Rómában engedélyeztetni kell, ez is folyamatban van, latinra lefordítani, és úgy kiküldeni az egyes imádságszövegeket. De egyáltalán logisztikailag is az ünnepet, meghívottakat, elhelyezésüket, étkezés, stb. Mindent megszervezni. Hatalmas feladat, de nagyon nagy örömmel készülünk rá.
Hogyan zajlik majd a boldoggá avatás szertartása?
A boldoggá avatásnak a központi szertartása az a pápa boldogávatási dekrétumának, rendeletének a felolvasása, amit a Szent Avatási Kongregáció prefektusa Ámátó bíboros fog elvégezni, egy szalézi sovány idős szerzetes, aki nagyon nagy örömmel érkezik ide. Éppen csak egyébként a boldogávatásra tud itt lenni, úgyhogy utána rögtön távozni is fog. Ezután ezt meg is szokták tapsolni, és ezután történik a képnek, Brenner János nagy méretű kihelyezett képének a leleplezése. Eközben egy nagyon ünnepélyes zene fog megszólalni, amit Pem László atya, aki az egyházmegyénknek egy zseniális tehetségű zenésze, illetőleg zenei igazgatója is, ő komponált, Alleluja az alap szöveg benne, egy-két másik mondattal, trombitákkal és orgonával, tehát egy ilyen nagyon diadalmas, örömteli zene fogja ezt kísérni. És közben Brenner János vértanúnak a testvére, Brenner József atya fogja előrehozni az erekélyéket, amit leteszünk az oltár mellé, Ámátó bíboros atya lemegy oda és megtömjénezi az erekét. Tehát ez az ünnepélyes pillanat tulajdonképpen a boldoggá nyilvánítás. Egyébként az ünnepen itt lesz Erdő Péter bíboros atya, mint a Magyar Egyházunknak a legelső embere, a prédikációt ő fogja tartani. Rengeteg minisztránst hívtunk, a fölajánláskor ők fogják hozni a kicsi kérésüket, vagy gondolatukat arról, hogy miben példakép nekem Brenner János, vagy mit kérek az ő közbenjárására, egyáltalán boldogálvatás nekem mit üzen, mit jelent. És egy ilyen szép körmenet lesz, körülbelül 300 minisztráns már bejelentkezett, úgyhogy jó sokan lesznek.
A boldoggáavatás estéjén zarándoklatra is várják a híveket, hova és mikor?
Rábakethelyről indulunk este 6-kor, ahonnan Brenner János is elindult erre az utolsó útjára az állítólagos beteghez. Végigjárjuk az öröm útját, ott van egy kiépített keresztút ezen a Brenner Jánosnak az utolsó útján, de most nem a stációkat fogjuk végezni, nem a keresztút stációit, hanem az öröm útját, vagyis a föltámadás, a megdicsőülés titkait kicsit gondolva Brenner Jánosnak a mostani megdicsőülésére is. Azután lesz egy énekelt vesperás a Zsidán levő jópásztor kápolnában, amit Brenner János vértanúságának az emlékére emeltek. Ez egy szabadtéri gyertyás vesperás lesz, és utána megyünk le még tovább a vértanúság konkrét helyére, Zsidára.
Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Köszönöm szépen.
Hírek.